Továbbra is mesterséges kómában tartják az izraeli miniszterelnököt. Ariel Sharon állapota bár javult, még mindig válságos.
102 ezer hektár termőföld van víz alatt Magyarországon, a védekezésre 5,3 milliárd forint szerepel a költségvetésben.
Áremelése készülnek februárban, a pékek legalább 250 forintos kenyérárat szeretnének elérni.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbóth József.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánok!
Még egy napig mesterséges kómában és lélegeztetőgépen marad Ariel Sharon, izraeli miniszterelnök.
A Hadassza kórház orvosai ezt a döntést hozták a legutóbbi CT vizsgálat alapján.
A jeruzsálemi Hadassza kórház igazgatója kora délután bejelentette, hogy Ariel Sharon izraeli miniszterelnök állapota folyamatosan javul, de a politikus még mindig válságos állapotban van. Ha csak nem áll be változás a beteg állapotában, mondta az igazgató, hétfő reggel az orvosi konzílium után megkezdik fokozatos ébresztését a mesterséges kómából. Az altatók mennyiségének fokozatos csökkentése mellett megvizsgálják az idegrendszer működését is. A kórház igazgatója elmondta, Sharon agyában a duzzanat visszahúzódott, minden más érték, így a koponyaőri nyomás, a vérnyomás és a pulzus normális határértéken belül van. Izrael polgárai óráról órára követik a kormányfő állapotát.
Azt hiszem, hogy ő egy nagyon jó vezér volt, és jó, hogy a mi vezérünk volt. De 78 éves, és hát akárhogyan is alakulnak a dolgok, azt gondolom, hogy ő már nem lesz képes vezetni ezt az országot.
Első ízben Ehud Olmert miniszterelnök helyettes ügyvezető kormányfő vezetésével ült össze az izraeli kabinet. Olmert ígéretet tett, hogy teljesíti a nagybeteg Ariel Sharon miniszterelnök óhajait.
Rájöttem arra, ha megkérdezhetném Arikot, mit szeretne üzenni nekünk, mit tegyünk. Ő valószínűleg azt mondaná, megható, hogy aggódtok az egészségem miatt, és ezt köszönöm, de inkább mindenki lásson munkához, az ország sürgető biztonsági, társadalmi és gazdasági kérdéseivel foglalkozni kell.
Mindannyian a csodában bízunk, és hogy Sharon miniszterelnök meggyógyul. Azért imádkozunk Izrael népével együtt, hogy visszatérjen, és ismét ő legyen a kormányfőnk. Addig mindent meg kell tennünk, hogy a helyzet stabil legyen, és a többi miniszter nevében elmondhatom, hogy minden támogatásunkat megadjuk Ehud Olmert kormányfőhelyettesnek.
A Sharont kezelő orvosok derülátóak, és korábban azt állították, hogy a kormányfőnek esélye van arra, hogy túlélje az agyvérzést, de egyelőre nem világos, milyen mértékű károsodás érte az agyát. Ha betegségét túl is éri Sharon, akit ugyanolyan jelentős személyiségnek tartanak Izraelben, mint az államalapító miniszterelnök David Ben-Guriont, valószínűleg sohasem térhet már vissza a politikába.
Köszöntöm a stúdióban Gazdik Gyula politikai elemzőt, az ELTE egyetemi docensét. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Amint az imént hallottuk, valószínűleg sohasem térhet vissza Ariel Sharon a politikába. Mit írnak elő az izraeli jogszabályok a miniszterelnök hosszantartó akadályoztatása esetére?
Az izraeli sarkalatos törvényeknek a kormányzattal foglalkozó pontjai egyrészt beszélnek egy olyan lehetőségről, hogy a miniszterelnök ideiglenesen cselekvésképtelen. Ez az állapot következett be Sharonnak a kórházba szállítása után legutóbb, és ezt követően ugye az izraeli legfőbb ügyész az ideiglenes cselekvőképtelenséget állapított meg, és ilyen esetben a miniszterelnök helyettes látja el a miniszterelnöki teendőket ideiglenes jelleggel. Na most, hogyha a törvények szerint, hogy az ideiglenes cselekvő képtelenség 100 napig áll fenn, tehát addig a miniszterelnök helyettes látja el az ügyeket, 101. nap újra visszatérnek a kérdésre, és akkor már megállapíthatják, ha továbbra is a betegség fennáll, a állandó cselekvő képtelenséget, és akkor a kormány hát jelölik ki tagjai közül azt a minisztert, aki egyben Knesset tag, és az ügyvivő miniszteri teendőket ellátja. Most ez utóbbi esetre valószínűleg már a jövő héten sor kerül, mivel Sharon állapota ugyan javult, az orvosok arról beszélnek, hogy esetleg életben is marad, de valószínűleg már a miniszterelnöki teendőket nem fogja tudni
amint az imént is elhangzott.
Igen, és ezért előbb már az állandó cselekvő képtelenséget valószínűleg előbb meg fogják állapítani, és akkor sor kerül arra, hogy a miniszterek közül jelölik ki a ügyvívő miniszterelnököt, aki ugyanaz lesz, mint a jelenlegi miniszterelnök helyettes, a jelenlegi ügyvívő miniszterelnök Ehud Olmert.
Milyen hatása lehet Ariel Sharon betegsége, vagy esetleg halála az izraeli közéletre?
Hát a Izraelben nagyon sokan tisztelik, szimpatizálnak Ariel Sharonnal, érdemeit ugye a társadalom széles rétegei elismerik, vannak akik, hát láttuk azokat a fényképeket, felvételeket a gázai kivonulás kapcsán, akik élesen szembefordultak Sharonnal a lépés miatt, de a társadalom többsége támogatja, tehát nagy megrendülés kíséri az ő sorsát, nagy megrendüléssel figyelik sorsának alakulását. Hát izraeli társadalom egy nagyon jó szervezett társadalom, tehát valószínűleg zökkenőmentes lesz a politikai hatalomnak az átvétele.
Ariel Sharon személyisége és politikája mindig vita tárgya volt. Hogy lehetne őt most nagyon röviden jellemezni?
Ő olyan karizmatikus személyiség volt, aki Izraelnek a nemzeti érdekeit tényezővel szemben maximálisan képviselte, és jelentős sikereket tudott ezen a területen felmutatni, de természetesen az ő tevékenységének a végső értékelése a történelemnek a feladata.
Tanár úr, köszönjük szépen!
Én köszönöm a meghívást!
Mintegy 2,5 millió muzulmán ma megkezdte a hadzsot, az évenkénti mekkai zarándoklatot, és a Szent Városból elindult az 5 kilométerre lévő Mína sivatagos völgyébe. A hadzs az iszlám hit 5. oszlopa és legjelentősebb megnyilvánulása, amelyet életében legalább egyszer minden muzulmánnak teljesítenie kell, ha lehetősége van rá. Idén 60 ezer rendőrt, orvost és mentőst mozgósítottak a hadzs idejére.
3 embert szállított a kórházba madárinfluenzára utaló tünetekkel a török fővárosban. A 2 gyermeknél és 1 felnőttnél a kór H5N1 vírusát mutatták ki, amely Törökország keleti részében már 3 gyermek halálát okozta ezen a héten. Az ankarai bejelentés előtt reggel megkezdődött 1500 házi szárnyas leülése a Fekete-tenger mentén fekvő Zonguldak tartomány 2 falujában. Hasonló kényszervágásra került sor a Márvány tengerpartján elterülő Bursa tartományban is.
3 cápa marcangolt halálra Ausztráliában egy 21 éves lányt. A nő egy tengerparti fürdőhelyen Brisbane közelében fürdőzött, amikor egy csapat bikat cápa támadott rá. Az áldozatot barátai sokkos állapotban hozták ki a partra, a nőt kórházba szállították, ahol mindkét karját amputálták, de már nem tudták megmenteni az életét. A parti őrség lezárta a cápa támadás helyszíne körüli strandokat.
A mai spekulációra épülő gazdaság helyett munkára épülő gazdaságra van szükség Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a párt debreceni nagygyűlésén.
Az elmúlt 15 év a vadkapitalizmus másfél évtizede volt. Eljött az idő, hogy ezt lezárjuk és új szakaszt nyissunk, jelentette ki Orbán Viktor. A Fidesz elnöke szerint a 21. század legfőbb feladata a biztonságos Magyarország megteremtése lesz. Ám a mai magyar politika alkalmatlan az előttünk álló kihívások megválaszolására.
A mai politika ugyanis kioktat, dirigál és kapitál. Ha nem értünk egyet vele, akkor orrunkra fogjuk. Még az is előfordul, 1990 óta a tavaly első évben, hogy azt mondták nekünk, fogjuk be a szánkat.
Minden ország gazdasága annál sikeresebb, minél többen dolgoznak benne. Ezzel szemben Magyarországon 2 megyényi, vagyis 700 ezer ember nem talál munkát, a fiataloknak pedig az 1/5 nem tud elhelyezkedni, jelentette ki a legnagyobb ellenzéki párt vezetője. A törvények a becsületes emberekkel szemben szigorúak, míg a bűnözőkkel szemben elnézőek, ezért a Fidesz még a választások előtt javasolni fogja a büntető törvénykönyv módosítását, jelentette ki Orbán Viktor. Véleménye szerint a biztonságos Magyarország az emberek számára azt jelenti, hogy van egy hely, ahol jut munka, ahol vár az otthon, ahol körülvesz a család.
A szocialisták szerint egyértelmű bizonyítást nyert a Magyar Vizsla elnevezésű politikai brosúra, a Fidesz kiadványa.
Újhelyi István egy a Magyar Postától származó faxra hivatkozva állítja ezt.
Az MSZP alelnöke a Magyar Vizsla című kiadvány még nem postázott, és utcai terjesztésre sem került legújabb számának, elfaxolt másolatát mutatta be. Újhelyi István elmondása szerint a szocialista párt birtokába került irat, annak a faxnak a másolata, amelyet a Fidesz Szentkirályi utcai székházából a brosúra postai terjesztéséhez kötelező, hivatalos példányként küldtek el a Magyar Postához.
A Fidesz kampányközpontjából Rogán Antal úr titkárságáról küldtek el egy fax, amely amíg ma sem kiküldött, szétküldött, postázott Magyar Vizsla című kampánykiadvány 8 oldalas levonata.
Újhelyi István szerint ezzel egyértelmű bizonyítást nyert, hogy a Fidesz minden korábbi cáfolata ellenére a nagyobbik ellenzéki párt adja ki a kormányzó pártok által túlzottan támadó hangvételűnek tartott brosúrát. A szocialista alelnök felszólította a Fideszt, hogy szüntesse be a Magyar Vizsla terjesztését.
A Fidesz szóvivője szerint, amit az MSZP művel, az politikai krimibe illik, mert a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy egy párt dokumentumokat hamisítson Magyarországon. Révész Máriusz közölte december 27-én, tehát a kérdéses időpontban, Rogán Antal külföldön tartózkodott, a Fidesz iroda pedig zárva volt.
Egy évvel elhalasztaná az ősszel esedékes helyhatósági választásokat a települési önkormányzatok országos szövetsége.
A parlamenti pártok közül a szocialisták elképzelhetőnek tartják a parlamenti és az önkormányzati választás időpontja közötti távolság növelését. A Fidesz egyelőre vizsgálja a kérdést.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a helyhatósági választások egy évvel történő elhalasztását kéri, arra hivatkozva, hogy a közigazgatási reform így végrehajtható lenne, és az Unió 2007-ben kezdődő 7 éves költségvetési ciklusához is könnyebben alkalmazkodnának a magyar települések. A szocialisták szerint a többi között az is indokolná a helyhatósági választások egy évvel történő elhalasztását, hogy így a 2006-os évet nem mérgezné meg teljesen a választási küzdelem.
Októberben, amikor az új önkormányzati testületek fölállnak, ha új polgármestert választanak, akkor nagyon rövid idő van a következő évi költségvetés megalapozásának.
A Fidesz elnöksége csak jövő héten alakítja ki álláspontját a helyhatósági választások időpontjának megváltoztatásáról. A párt szóvivője szerint most még elhamarkodott dolog volna nyilatkozni erről a fajsúlyos kérdésről. A parlamenti pártok között egyébként hivatalosan még nem kezdődtek meg az egyeztetések az önkormányzati választások időpontjának kétharmados többséget igénylő esetleges megváltoztatásáról.
Közvetlen árvízi kockázat ma nincs. Csapadékos időjárás és gyors tavaszi olvadás esetén viszont nem zárható ki, hogy rendkívüli belvízi helyzettel kell majd szembenézni. Jelentette ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök, miután 8 érintett megye közgyűlési elnökeivel találkozott.
A kormányfő felkérte a megyei közgyűlések vezetőit, hogy a helyi védelmi bizottságokon belül alakítsák meg azokat az operatív törzseket, amelyek közvetlenül felelősek a belvízvédelmi helyzet kezeléséért, a szükséges elhárítási munkák végrehajtásáért.
Összesen 4 forrásból 5,3 milliárd forint az, amely rendelkezésre áll. Ez az 5,3 milliárd forint az, amely közvetlen működési és fejlesztési célokra is használható.
Persányi Miklós, a zöld tárca vezetője elmondta, az elöntött terület nagysága 102 ezer hektár, ami szokatlan, de nem rendkívüli. Megemlítette, hogy 150 szivattyú telep naponta 10 millió köbméter vizet emel át, 571 fő védekezik 224 gépjárművel, a belvízvédelmi tározóknak pedig mintegy fele van üzemben. Lampert Mónika belügyminiszter azt közölte, 35 millió forint értékben 49 új szivattyú beszerzésére kerül sor a 8 megyében.
Gazdasági elemzők szerint elkerülhetetlen lesz a földgáz árának emelése. A kérdés csupán az, hogy mikor következik be és kiket fog érinteni.
A szakemberek emlékeztetnek rá, télen azzal a földgázzal fűtünk, amit az előző nyáron tároltak el. A következő feltöltési időszak az időjárás enyhülésével kezdődhet meg, a világpiaci folyamatok alapján a jelenleginél jóval magasabb importárak mellett. Az április elejé tarifaváltozás jogszabályi lehetőségét egyébként már megteremtette a gazdasági tárca akkor, amikor úgy döntött, negyedévesre sűríti a tarifák felülvizsgálatának gyakoriságát, méghozzá az importárak figyelembevételével. A kérdés csak az, hogy a lakosságot is érinti-e majd a változás.
Nem Magyarországról döntik el az olajnak az árát, és a gáznak az árát sem, hanem ezt mindig külső hatások, hiszen nem kevesebb, mint 80%-ban importáljuk ezt a szénhidrogént. Tehát a külső piacok fogják eldönteni. Jelen pillanatban a feltételek, a gazdasági és pénzügyi feltételek adottak ahhoz, hogy ebben a fűtési idényben ne legyen jelentős gázáremelés. Sőt, vélhetően nem kerül rá sor.
A politikus szerint ugyanakkor át kell gondolni a gázár kompenzációjának rendszerét. Elképzelhető, hogy a jövőben csak a szociálisan rászorulók kapnának ilyen támogatást.
A minimálisan 50 forintos áremelkedést szeretne elérni a fehér kenyér esetében a Magyar Pékszövetség.
A drágulást február közepére tervezik a pékek, mert egyelőre nem tudják, hogy a villamos energia és a minimálbér emelés hatása hogyan jelenik meg kiadásaikban.
Magyarországon a kenyér árát még mindig nem a valós költségek, hanem a kereskedők üzletpolitikai szempontjai határozzák meg, vélik a pékek.
Igazság szerint ma a kenyér árának, fogyasztói árának egy normál fehér vagy házi jellegű kenyér, tehát az, ami a tömegtermék, 250 forint körül kellene lenni.
A mostani kilónkénti 130 és 200 forint közötti átlagár éppen csak a lét fenntartása elég, új gépek vásárlására már nem futja belőle.
Teljesen fejlesztés nélkül vagyunk az utóbbi 5-6 évben. Tehát én magam részéről is azon rimánkodok, hogy semmiféle technikai hiba ne legyen, mert nagyon kellemetlen helyzetben lennék.
A tervezett 20%-os áremelés egy átlagos, napi 1 kg kenyeret elfogyasztó családnak 1500 forint körüli pluszkiadást jelentene havonta.
Én azt gondolom, hogy 2006 évben, aki ezt nem fogja tudni elérni, az év végére komoly gondokkal fog küzdeni, nem hogy azokra a dolgokra, amiről előbb beszéltünk, nem jut, hanem a normál mindenféle fejlesztés nélküli létfenntartás kérdése is komolyan fölvetődik.
Az energia és a liszt drágulása, valamint a minimálbér emelés előre nem látható hatásai miatt a sütődék egyelőre kivárnak. Elképzelésük szerint az áremelés első ütemét február közepén vagy március elején próbálják meg végrehajtani.
10 család lakása ázott be Miskolcon a Zsolcai kapu egyik házában. A kivitelezők ugyanis tetőtér beépítésbe kezdtek.
A társasházban élők egy újabb esőzéstől tartanak. A kivitelezők azonban azt ígérik, hogy hamarosan tető lesz a fejük felett.
Itt egy nap és egy éjszaka folyt a víz a csillárból, úgy szeregettük fel.
Volcsákik lakásában ez a szoba van a legrosszabb állapotban. A család nem is tudja használni a folytó doh és penész szaga miatt. Egy másik lakásból ki is költöztek az ott lakók, abban egyetlen helyiség sem maradt éppen.
Egy héttel ezelőtt költöztek ki, jelenleg most az anyósoméknál laknak, és hát ugye itt az két gyerekkel ez tartatott ez az állapot, tehát itt nem lehet lakni.
A zsolcai kapui házban szinte az összes második emeleti lakás így néz ki.
Azt ígérték, hogy december végére fedél lesz a fejünk fölött, tehát nem hagynak minket fedél nélkül, illetve azt ígérték, hogy fokozatosan fogják lebontani, beépíteni, és tehát úgy fogják, hogy ne ázzunk be.
A kivitelezők szerint ez már nem tart sokáig. Az építkezés a hétvégén is folyamatos a társasház tetején. A cég jogi képviselője azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az eredeti állapotokat visszaállítsák.
Miután az új tetőszerkezet fölkerül az épületre, és a károkat végleges formáikban föl lehet mérni, a fönnálló károsodásokat kijavítja a vállalkozó, illetve hát megtéríti a lakóknak a kárát.
A cég jogi képviselője hozzátette, a beázásokról szerinte nem a kivitelező tehet, mert ilyen esős decemberi időre senki sem számított.
Szigetközi és Csallóközi településekkel összefogva hajókra szerelhető turbinákat telepítene a Dunára egy szlovák cég. Ők vállalják az erőművenként 3 milliárd forintos beruházás 95%-át, amelynek jelentős részét uniós pályázatokból teremtenék elő.
Magyarország legtöbb folyóján kihasználatlanul áramlik a víz. Ez azonban hamarosan megváltozhat. Szlovák befektetők például azt tervezik, 2 éven belül az Öreg Duna mindkét oldalán, Dunakilitétől egészen Dunaszigetig, 24-24 hajóra szerelt turbinával termelnek majd áramot.
Több mint 100 országban szabadalmaztatták ezt az elképzelésüket, és a kivitelezés munkákat most kezdik. Szlovákiában több mint 60 helyen szeretnének ilyen kis úszó erőműveket kisebb-nagyobb folyókon létesíteni.
A vállalkozásba beszálló szigetköziek a 300 milliós haszonból településenként körülbelül 10 milliót kapnának évente. Dunakilitin korábban már akartak vízi erőművet, de a hatóságok azt nem engedélyezték. A szakemberek a mögöttem látható duzzasztó műve is terveztek turbinát, azonban azok az építkezés leállításával soha nem érkeztek meg. A magyar-szlovák tárgyalások lezárultáig megoldást talán ezek a mozgó mini turbinák jelenthetnek. A Duna Televízió nézőit Pozsonyi Péter tudósított a Dunakilitiről.
A 20. század minden kétséget kizáróan legsikeresebb mítosz teremtőjének, Tolkiennak a magyar kedvelői a budapesti Millenáris Parkban rendezték be a gyűrűk urából ismert Középföldét.
A Magyarországon is nagy sikert arató gyűrűk ura regénysorozat kedvelői számára a fantázia és hajdani korok mítoszainak keverékeként létrejött Középfölde, olyan kapaszkodó, amelyhez jóval a Tolkien regényből készült filmek bemutatói után is ragaszkodnak.
A mítoszok ugye olyan történetek, amelyek nem feltétlenül kell elhinnünk, hogy úgy igazak, ahogy vannak, hanem mégis igazodási pontot jelentenek az életben. Egy kicsit egyszerűbben mutatják meg, hogy mi a jó és mi a rossz, mik a követendő értékek és mik azok, amiket kerülnünk kell.
Az angol száz író által teremtett álomvilág rajongói egyébként többségükben nem a gyermekek közül, hanem sokkal inkább a fiatal felnőttek korosztályából kerülnek ki.
Mától falfirkászok rajzai borítják a budapesti Szent Imre Kórház azon falfelületeit, amelyeknek a díszítésére saját forrásaiból nem tellett az intézménynek.
Nem kell lebecsülni a graffitisek munkáját, mert olyan jól sikerült, hogy már is újabb kórház jelezte igényét hasonló dekorációra.
Fecó és Taker, a két elszánt falfirkász egész hétvégén pingálta az üres falakat. Fújtak ide, fújtak oda, aztán ez lett belőle. A kórház profiljának megfelelően egy műtőorvost és egy kisbabát ábrázol a falrajz. A művészek örültek, hogy legálisan is hódolhattak szenvedélyüknek, Fecónak azonban, mint elárulta, nincs takargatni valója.
Vannak, akik inkább az illegális részét képviselik ennek, én inkább a legális munkákat részesítem előnyben. Elárulom, ugyanis van egy saját legális falam, egy óvodának a fala a Kőbányai úton. Ott 50 méteren meg lehet tekinteni, hogy mit csináltam eddig.
A művészek becsületére váljék, hogy a 2x2,5 méteres felület lefújásához maguk állták a festékárát, ami nem csekély összeg, egy flakonára ugyanis 1500 forint. Ők pedig elhasználtak belőle vagy 20-at. Hiába, ha a mundér becsülete és a nemes cél ezt kívánja.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, de híreinket elolvashatják honlapunkon is.
Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Gáz volt és lesz. A kérdés, mennyiért és honnan? Az ukrán-orosz gázvita magyar hatásairól interjú Kóka János gazdasági miniszterrel. A Fidesz évindító vasárnapi nagygyűlés után Kósa Lajos országgyűlési képviselővel, Debrecen polgármesterével beszélgetünk. Összeomolhat a nyugdíjrendszer? Túl sok a nyugdíjas, kevés az aktív dolgozó, kifogásolható a magán nyugdíjpénztárak hatékonysága. A többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket néhány perc múlva.
Köszöntöm Önöket, fél idejéhez érkezett a világ legnagyobb tereprali versenye. A Dakar Rally mezőnye 8 szakasz megtétele után jól megérdemelt pihenőjét töltöttem. A kellett is a lazítás, hiszen holnap a leghosszabb etap vár a versenyzőkre.
Tegnap még csak azt tudtuk, hogy Szalai Balázsnak gondja akadt autója hátsó differenciál művével. Azóta az is kiderült, hogy a szervizkamion vontatta be a célba, így 86. lett, ezzel 8 helyezést visszacsúszva az 52. pozíciót foglalja el összetettben. Lisziék is célba értek, bár elmondásuk szerint útközben találtak egy eszméletlen motorost, akit lehetőségeikhez képest elláttak egyben, értesítették a rendezőket. Végül a 98. idővel értek célba, összetettben a 86-ak. A 8. szakasz legjobban az újonc Kristóf Huyber 2-ös teljesítette, a nagyszerű 41. időt érve el, ezzel a 86. helyen állnak. A kamionoknál a 44 még versenyben lévő egységből Darázsi a 17., Szobi a 24., Szaller pedig a 33. A mai nap a szerelőknek a járművek rendbetételével telik, a versenyzők számára pedig a pihenésé, akik fizikailag és lélekben is készülhetnek a holnapi 9. szakaszra, amely a leghosszabb lesz a 2006-os Dakaron.
A következő pillanatok főszereplője két európai sztár futballcsapat lesz. Az angol pontvadászatban a bajnoki mérkőzések monotonitását e hétvégén az FA Kupa küzdelmek bontották meg, a Liverpool Lutonban vendégszerepelt. A Barcelona pedig tegnap késő este játszotta aktuális meccsét a spanyol bajnokságban.
A pirosmezes Liverpool a másodosztályú Luton otthonába látogatott az FA Kupa harmadik fordulójában. Gerard szemrevaló góljával ugyan vezetést szereztek a vörös ördögök, mégsem muzsikáltak valami jól. A Luton előbb Howard góljával egyenlített a 31. percben, majd Robinson találatával a vezetést is megszerezték a hazaiak a szünet előtt. A második félidőben Sissé kihagyott büntetője sem a Liverpool esélyeit volt hivatott növelni. Kevin Nichols 53. percben elvégzett sikeres 11-eséről már nem is beszélve. A 62. percben aztán a vendégek rázendítettek az Isztambul című örökzöldre. A karmester Gerard indításából Pongol szépített, az egyenlítés pedig Xavi Alonso 40 méterről megeresztett bombája hozta meg. Negyed órával a vége előtt Pongol fejjel is bevette a Luton kapuját. A hosszabbításban jött a slusszpoén is, Alonso a hazaiak kapusát is kicselezve a félpályán túlról is betalált, így 5-3-ra győzött a Liverpool és tovább jutott a negyedik fordulóba. A Barcelona ellenfele az Espanyol volt a spanyol bajnokság 18. fordulójában. A katalánok Deco góljával szereztek vezetést, a két gólos előnyre pedig Samuel Eto'o találatával tettek szert a második félidő elején. Támudó ugyan szépített a 60. percben, de a Barca így is győzött immár zsinórban 15. tét meccsén.
Este 10 órakor 12 perces sporthíradóval jelentkezünk. Várjuk Önöket, addig is a viszontlátásra! Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ajándék egy olyan nap így január elején, mint amilyen ez a mai volt. Nagyon sok felé kistött a nap végre a Kárpát-medencében. Remélem sokaknak sikerült főleg a déli órákat egy kicsit a szabadban tölteniük. Továbbra is ez lesz majd jellemző időjárásunkra, hiszen keletről hideg, ugyanakkor száraz levegő áramlik a Kárpát-medencébe, és azt hiszem ez mindenképpen jó hír a belvíz helyzetnek is. A mai éjszakán derült lesz majd felettünk az ég, sok fele kell számolni, illetve pára képződéssel. A hajnali órákra pedig általában a hőmérséklet -4 és -8 fokig csökken majd, tehát igencsak hideg éjszaka áll előttünk. Aztán holnap délelőtt sok felé lehet ismét napsütésre számítani a reggeli köd, illetve pára felszállta után. A hőmérséklet pedig a délutáni órákban általában fagypont körül tetőzik majd, kisebb felhősödésre csak elszórtan kell számítani holnap délután. A frontérzékenyeknek továbbra is jó híreim vannak, hiszen nem kell fronthatással számolniuk, a közlekedési viszonyok pedig igencsak jónak mondhatók, azért egy lefagyott jeges útszakasznál legyenek óvatosak és vigyázzanak magukra. A folytatásról kedden, szerdán és csütörtökön is hideg és száraz lesz időjárásunk, a nappali hőmérséklet általában fagypont körül alakul majd, és továbbra is sok felé kell számítani köd, illetve pára képződésre. Az éjszakák igencsak hidegek lesznek, jellemző lesz a -5-10 fokos hőmérséklet is akár a szélvédett helyeken. A hőmérséklet pedig napközben, ahogy említettem, épp hogy csak eléri a fagypontot. Szerdán és csütörtökön pedig már arra is számítani kell, hogy a köd, illetve a pára egy kicsit tovább megmarad akár a délelőtti órákban, így tehát a napsütés inkább csak délutára lesz majd jellemző. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem, nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Nem sokára megkezdődik a legnagyobb iszlám zarándoklata, Hajj. Hétfőn megmutatjuk, mit kell tudnunk erről a világ legnagyobb egy helyben tömegeket mozgató vallási eseményéről.
Aztán szó lesz egy sajnos szokásos januári témáról, az árkorrekcióról, ami valójában többnyire áremelést jelent. A Kárpát-medencében nézünk szét, és megtudhatjuk, hogy mi mindenért, és hol kell többet fizetni.
Aztán megmutatjuk, hogy milyen az igazi ceyloni tea, miből készül, mivel érdemes igazán ezt fogyasztani, ezt az isteni italt.
Mert ezért is érdemes elmutatni.
Árpád népe! Szörényi Levente Árpád népe című új művének bemutatója a Budapest Sportarénában 2006. március 28-án. Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban és az Ikkurát színpadi ügynökségnél.
Mit hozhatok, uraim?
Pénteki szokásosat kérjük.
Ahogy már 47 éve.
Ha érdeklik az emberi sorsok, ha a valóságra kíváncsi, ha látni akarja, mi történik a világban, keresse minden pénteken a Képes újságot.
Van, amire mindig számíthatunk. Válassza a négyféle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Kamatozó kincstárjegy. Egyszerű és biztonságos.